Ezek légi felvételek, drón segítségével készítettek, mert az utóbbi két évben én nagyon rákaptam erre a technológiára, igazából beszippantott magával. Azt szippantott be, hogy az újszerűségét mutatja a tájnak, mert ugye mi megszoktuk, mint emberek, hogy a saját perspektívából nézzük a tájat, és gyönyörű tud lenni. Azonban, hogyha felemelkedünk, akkor teljesen más arculatát mutatja a táj, igazából az igazi karakterét mutatja meg. És a képek ezért meghökkentőek, mert nem szoktuk meg ezt a látványt, és egy ilyen festményszerű abstrakcióra hasonlítanak, és szinte nem is dokumentum, de ezek tényleg itt vannak a bolygón, azokon a helyeken, ahol jártam, és valódi dokumentumok, lenyomatok.
Hol, merre fényképezte ezeket a fotókat?
Úgy alakítottam a sorozatot, hogy a Földnek a több milliós evolúcióját egy idősíkra húztam. Tehát kerestem olyan helyszíneket Európában, ahol még vannak jégmaradványok, gleccserek, és olyan helyszínekre is mentem, ahol a szárazság tetten érhető, és természetesen a kettő között a víznek az alakulását, hogy folyik a patakokban, tavakban, mocsarakban, és így alakult ki az, hogy látjuk, hogy a jégkorszaktól, vagyis a gleccserek olvadásokon keresztül hogy alakítja a bolygót, és mi lesz holnap, hogyha teljesen eltűnik a víz. És így Spanyolországba fotóztam a száraz részeket, Olaszországba a lagunákat, Izlandra mentem el, hogy fotózzam a jeget, és végezetül Azerbajdzsánban a sivatag részét, és Spanyolországba, Zaragoza környékén, mivel az az Aragon sivatag Spanyolországnak a legszárazabb része, ott lehet látni, hogy milyen szenvedés és küszködés van a földművelések során, ahol már nincs víz, hogyan kell a talajt művelni, hogy mégis a búza és a kukorica meg tudjon teremni.
És említette, hogy ez egy egészen új perspektíva, amit a drón, a repülőgépezet lehetővé tesz, de hogyan tud ezzel dolgozni, hogyan tudott ehhez alkalmazkodni? Látja azt a képet, mielőtt elkészíti, gondolom ennek megvan a technikai módja, hogyan tud ő kompozíciókat kialakítani.
Igen. Megpróbálom ezt elmagyarázni, tehát egy mini helikopterről van szó, amelynek az aljára fényképezőgép van szerelve, és a fényképezőgép már professzionális kamera, tehát nagyon jó felbontású és színmélységű képeket tud adni, és nekem a kezemben van egy kontroller, amelynek van egy kijelzője, és én a kontrolleren látom azt a képet, amit a levegőből a drón lát, és így a drónt pontosan tudom úgy helyezni, hogy olyan kompozíciót hozzak létre, amit szeretnék, tehát hogy a tájnak pont azt a részét, ami esztétikus is, és egyben üzenetet is hordoz magában.
És ezzel a sok-sok utazással rengeteg energiát fordított ebbe a sorozatba, most pedig a MUOSZ nagy díját nyerte el, de mégis úgy gondolom, hogy természetfotók ritkán kapják meg ezt a nagy díjat, főleg úgy, ahogy ön is említette, hogy ezek absztrakt, szinte költői képek, és nem valamilyen történetet vagy emberi sorsot mutatnak be. Esetleg a klímaváltozása, a föld sorsának kérdése annyira fontos, hogy ez is segíthette a díjhoz.
Igen, a képsorozatnak az újszerűsége, mint tegnap a díjátadón megtudtam, a zsűri elmondta a véleményét a képekről, hogy elképesztően kiemelkedett a mezőnyből, és ez volt az, ami a képeket előre vitte, és az üzenet, ami a képekben benne van. Tehát, hogy egyrészt látunk egy szép, gyönyörködtető látványt, de a történet, ami mögötte van, az eléggé ijesztő, hiszen 10-20-30 év múlva megtörténhet az, hogy a bolygónak nagyobb része víz nélkül legyen, mint ahogy már egyes területeken ez megvan. Nagyon boldog vagyok, mert a 37 éves sajtófotó pályázat történetében ez az első természetfotósorozat, amely fődíjat nyert. És ahogy az elején említette, sok energia, igen, de én ezt élveztem, minden egyes pillanatát és percét ennek a projektnek élveztem, és most is élvezem, hiszen folytatom, és tényleg rengeteg munka van, mert ahhoz, hogy hatékonyan tudjak a terepen dolgozni, rengeteg időt töltök a számítógép előtt a műholdas felvételeket nézve, keresve a helyszíneket. Ezeket bejelölöm a térképen, és amikor elindulok útra, akkor nagyon hatékonyan megyek egyik csillagabb bejelölt helyről a másikra, és így nagyon szépen tudok haladni, és elképesztően hosszú utazások, tehát Spanyolországban nem repülőgéppel megyek, hanem általában autóval, és ez nekem nem hosszú utazás, mert útközben mindig megállok, fotózok, és egyszer csak észreveszem, hogy hoppá, már Spanyolországban vagyok, és ugyanígy visszafele is. Tehát pontosan be vannak jelölve a helyszínek, és így nagyon nagy hatékonysággal tudok dolgozni.
Folytatja ezt a sorozatot, ugyanúgy a víz köré épül majd a további koncepció is, vagy esetleg más kérdéseket próbál ezen az úton kutatni?
Igen, egyébként a vízről, és hát én nem csak a sajtófotó pályázat miatt készítettem ezt a sorozatot, ez egyébként is én egy ilyen saját projektemnek találtam ki. Jelen pillanatban körülbelül 2000 kép van már elkészítve, és ebből választottam ki azt a 10-et, amely a sajtópályázatra lett beadva. És a projektben vannak fejezetek, amelyek a jégről, az olvadásról, a emberrel való kapcsolatról szólnak, a szennyezésünkről, a mezőgazdaságról, olyan területeket is mutatok be, Horvátországba például, hogy az emberek mit tesznek meg, hogy Dalmáciában száraz területen megfogják a vizet. És a legvégén a szennyezés van, bányászati műveletek, különböző gyáraknak a szennyezései, hőerőműveknek a tároló tavait mutatom be, és a legvégén az elsivatagosodást. És ebből remélhetőleg előbb-utóbb lesz egy könyv is.
Már említette az előkészítő munkákat, hogy egészen pontosan meg tudja határozni a műholdképekből a területet, ami érdekli önt, de amikor oda elmegy, akkor esetleg a helyiekkel is beszélget, tehát meg tudja, hogy valójában miért is, vagy hogyan is vannak ezek a folyamatok, vagy hogyan küzdenek ellene.
Hogyne. Igen, ezt nagyon élvezem, mert a helyiekkel, amikor találkozok, akkor nagyon sok mindent elmondanak. Halászok mondják, hogy hú, hát itt 20 évvel ezelőtt még ez volt, meg az volt. De az egyik legérdekesebb történet az Dél-Spanyolországban, Sevilla alatt volt, a Doñana Nemzeti Parkban, ahol 20 kilométeren keresztül eperültetvények vannak, és ott véletlenül összefutottam egy nyugalmazott nemzeti park őrrel, aki elmesélte, hogy ezek az eperföldek milyen kettős üzenetet hordanak magukban. Egyrészt nagyon produktívak, és elképesztő nagy mennyiségű eper terem, és azok már 24 órán belül a belga-angol piacokat ellátják. Ugyanakkor elképesztő sok vizet igényelnek, ezért a föld alól szivattyúzzák a vizeket. Ezáltal a lagunákba csökken az édesvíz ellátás, a lagunákat ellepi a sós víz, és a lagunák teljesen kiszáradnak. És itt tulajdonképpen annak köszönhetően, hogy van egy élvezeti cikkünk, egy gyönyörű eper, ami díszíti a tortánkat, a koktélokat, és gyümölcsként fogyasszuk, tulajdonképpen több száz kilométernyi laguna megsemmisül. És amikor megkérdeztem, hogy ha ezt ilyen világosan tudják és látják, miért nem tesznek ellene? És egyszerűen azt mondta, hát ez a kapitalizmus, eper mindenkinek kell, és itt több száz gazda van, aki ebből megél.
Úgy tudom, hogy ez a Doñana Nemzeti Park ráadásul Európa egyik legrégebbi nemzeti parkja, és rengeteg vízimadár élőhelye is egyben.
Igen.
Környezetvédelmi igen, szervezetek azért, hívják igen, fel a figyelmet, hogy nagy problémák vannak itt.
Igen, mert Afrikából, amikor a madarak jönnek a migráció során, akkor azokban a nemzeti parkban állnak meg, és a nemzeti parkban több ökoszisztéma is van, nagyon közel, tehát egyrészt vannak homokos dűnék, vannak a fenyves erdők, és van a sós édesvízű mocsár, és ennek a névnek az összhangja felborult. Sajnos ugye nehéz ezen változtatni.